Elmondhatjuk azt, hogy előregedő társadalmakban élünk, ugye nem csak Magyarországra jellemző ez, hanem Európa szerte, vagy lehet, hogy világszerte. Nyilván vannak olyan pontok a világon, ahol ez nem teljesen igaz. És hát éppen ezért idős otthonokra egyszerűen szükség van, és még többre lenne szükség valószínűleg. A Calvineum iránt milyen igény mutatkozik?
A Calvineum iránt hatalmas az igény, talán kiemelkedően hatalmas az igény, mondhatom. Amikor megnyitott az intézmény 2005-ben, akkor 50 fős intézmény kinyitott meg. Nem olyan egyszerű bővíteni egy intézményt, és nem a financiális dolgokra gondolok, hanem a kapacitás korlátra. Kétszer sikerült méltányossági alapon 10%-kal bővíteni az intézményt, így jelenleg 60 fős. Ez lehetne sok is és kevés is, hiszen vannak sokkal kisebb és sokkal nagyobb intézmények is, ami talán jól mutatja a helyzetet, hogy minden hónap 1-e és 5-e között nekünk jelenteni kell a várakozók létszámát a minisztérium irányába. Most 1-én 200 főt tudtunk lejelenteni. Ezt rendszeresen karbantartjuk, ezt a listát, tehát ez egy élő 200 fős lista, akik várakoznak arra, hogy beköltözhessenek erre a 60 férőhelyre.
Akármilyen indokkal is, de egészen biztosan erre kíváncsiak a legjobban a hallgatók, hogy hogyan lehet bejutni önökhöz. Mi kell ahhoz, hogy részesüljenek majd az ellátásban?
Hát nagyon nehéz végigállni a sort, mert van egy jogszabályi környezet, aminek meg kell felelni, 4 órán túli gondozási szükséglettel kell rendelkezni, ez az első és legfontosabb.
Tehát egy betegség, ami
igen,
mondjuk félig meddig ágyhoz köti az embert.
Nem is muszáj, hogy ágyhoz kösse, tehát ez egy pontozásos szempontrendszer, amit a házi orvos vagy kezelőorvos, illetőleg az intézményvezető tölt ki. Ez alapján kell elérni egy bizonyos pontszámot, hogy megállapításra kerülhessen, hogy ő megfelelő gondozási szükséglettel rendelkezik. Igen, ez nagyrészt betegségekhez kötött, de nem feltétlenül ágyhoz kötött állapotot jelent. A probléma az az, hogy nagyon sok esetben már csak akkor tud valaki beköltözni, amikor már vészhelyzet van, hogy így fogalmazzak a családba, mert már senki nem tudja ellátni. A kórházból nincs hova vinni, amikor már olyan mértékű ápolás van. Amikor soron kívüli ellátást nyújtanak be ilyen esetekben a várakozók, akkor azt az intézmény vezető saját döntési jogkörében előre tudja venni, és ilyenkor ő ugrik a lista elejére, hiszen nincsen megoldva az ellátása, nincs hova vinni a kórházból, így aki jó állapotban van, annak még tovább kell várni. Tehát ez egy ördögi kör.
Pedig gondolom, hogy aki jó állapotú, ő önként dönti el általában, hogy akkor választ egy másik életformát, hogy könnyebb legyen számára.
Ez így van, de erre talán 10-20 évvel ezelőtt volt még jellemző példa, amikor ezt meg tudtuk tenni. Most valahogy, így ahogy említette az elején, egy öregedő társadalomban vagyunk, már nagyrészt csak beteg embereket tudunk felvenni, mert aki döntése alapján jönne, már szegény nem kerül oda a sorban, mert annyira sok a rászoruló beteg.
Akkor még egy picit, hogyha mélyülhetünk ebben a témában, milyen élethelyzetekkel találkoznak?
Nagyon sok esetben a teljes kilátástalanság élethelyzetével, amikor a család esélye nincs, hogy megoldja, hiszen a gyerekek, ha itthon vannak, abban a lakókörnyezetben, ahol a szülők élnek, gondolok itt a városra legalább, akkor is dolgoznak. Dolgoznak az unokák, dolgoznak a gyerekek, tehát a napközbeni ellátásban hiába házi segítségnyújtást esetleg igénybe vesznek, az legfeljebb napi 4 óra. Tehát az nem oldja meg azt, hogy reggeli, ebédet és vacsorát kapjon az idős otthon a saját környezetébe. Az ápolás részéről nem is beszélve.
Meg esetleg egy felügyeletről.
Így van. De a mai világban nagyon gyakori, hogy a gyerekek távol vannak. Akár elég, ha a fővárosban vannak, van olyan lakóm, akinek vannak gyermekei, soha nem láttam az elmúlt 17 évben, van 4 testvére, mind külföldön él, tehát esélytelen lenne a megoldása az ő ápolásának. Tehát hihetetlen élethelyzetekkel találkozunk, amit nagyon nehéz megoldani sok esetben, de rugalmasan igyekszünk, hogy mindenkinek a segítségére legyünk, mert azt gondolom, hogy ezért vagyunk.
Akkor majdnem azt mondom, hogy okafogyott az a kérdés, hogy hogyan segítik ezt az átmenetet, hogy otthonról otthonba költözön egy idős ember, mert ha rászorul, ha ellátásra szorul, akkor neki az egyfajta megváltás, hogy végre olyan környezetbe kerül, ahol gondoskodást kap.
Így van, de akkor is nagyon fontos, hogy ne azt érezze, hogy egy újabb kórházba kerül. Tehát fontos, hogy azt érezze, hogy otthonba kerül. Nem véletlenül mondja így a magyar nyelv, hogy idősek otthona, mert nem intézményi érzetet szeretnék kelteni azokban, akik nálunk laknak, hanem azt szeretném, ha egy olyan közösséghez tartozónak éreznék magukat, akik egy otthonban laknak, egy lakásban laknak. És ezért is örülök, hogy nem annyira túl nagy létszámú a Calvineum, mert így megteremthető ez. Igyekszünk még egyéb dolgokkal is megteremteni ezt az érzetet, például azzal, hogy nagyon kevés intézményi bútorral rendelkezünk. Ezt nem mindig értik először a beköltözők, hogy miért nincsenek berendezve a szobák. Szoktam magyarázni, hogy mert akkor olyan, mintha egy szállodába jönne, ugyanaz az ágy, ugyanaz az éjjeli szekrény, ugyanaz a teljes bútorzat, hát ez egész egy sorozat munkára hasonlítana. Így viszont, amikor tudja hozni egy picike darabot az otthonból, az lehet, hogy csak egy karosszék, mert egyébként meg betegágyra van szüksége. Természetesen minden ilyen szakápolási dologgal rendelkezünk, tehát betegágyakkal és egyéb ilyen dolgokkal, vagy ágy melletti asztalokkal, stb. Akkor azt biztosítjuk, ha valakinek az ápolás során erre van szüksége, de ha csak egy karosszéket vagy egy díszpárnát tud hozni, akkor mindjárt olyan, mintha egy picit mégis otthon lenne, és egy picit jobban el tudja fogadni azt a nehéz dolgot, hogy egyébként egy idős fát átültetni nagyon nehéz. Sok esetben szinte lehetetlen, tudjuk a természetből, de mégis meg kell próbálni.
Igen, valahol olvastam is talán nemrég, hogy belebetegszik általában az idős ember, akkor ha addig nem is volt annyira beteg, de ebbe a váltásba sokszor sokan. Nem mindenki, nyilván vannak kivételek, gondolom.
Vannak kivételek, de sajnos ilyen is van, amikor akkor adja fel, amikor azt látja, hogy itt van a vége az útnak, és ez már csak egy irányba vezet.
Előzetes beszélgetésünkből kiderült az, hogy a kezdetektől ott dolgozik, és ott van a Calvineum idősek otthonában. A tapasztalatok alapján mit rontunk el, mit rontanak el az emberek, hogy megvárjuk az utolsó pillanatot, és aztán meg jön az a nem szeretem helyzet, amibe belekerülnek, mert akárhogy is, akármilyen jó ellátást is kapnak, mégiscsak ott lehet a gondolatukban, hogy nem itt akartam, nem így akartam befejezni.
Ez nem rajtunk múlik. Azt, hogy mit rontunk el, azt rontjuk el, azt rontják el az érdeklődők, hogy nagyon későn jönnek. Még sajnos napjainkban is szégyen, mert annak idején, évtizedekkel ezelőtt ezeket az otthonokat szegényháznak hívták, szociális otthonnak hívták, és onnantól kezdve, hogy az egyház elkezdett szerepet vállalni ennek az állami feladatnak az ellátásában, már mi használtuk azt a kifejezést, hogy szeretet otthon. És igyekeztünk ennek egy más vetületet adni, mert egyébként meg egy hatalmas piaci igény van erre a történetre. És nagyon sok esetben a gyerekek, vagy az, aki ápol, az lehet egy feleség, egy férj is, szégyenként éli meg, hogy ő erre nem képes. Pedig nagyon kevés embernek ápoló a szakmája, tehát onnantól kezdve, hogy valaki egy gyárban dolgozik, vagy egy üzletben dolgozik, egy irodában dolgozik, ő nem rendelkezik azzal a szakértelemmel, hogy hogy kell valakit megmozdítani, megemelni, hogy közben nekünk ne történjen problémánk, hogy kell valakit egy fürdőkádba esetleg beemelni, egy pépes étellel megetetni úgy, hogy közben ne aspiráljon, de mégis az utolsó pillanatig kitartanak otthon. És amikor az utolsó pillanat elkövetkezik, akkor jönnek teljes kétségbeesve, hogy de már holnap, vagy tegnap oldjuk meg ezt a helyzetet.
Igen, de hát ugye azt is beszéltük, hogy aki meg előre gondolkodna, ő meg nem jut be.
Igen, hát ez a rendszernek egyelőre egy hiányossága, hogy nincs elég férőhely az országban, de én azt gondolom, hogy ezzel a szakembereink is tisztában vannak, és fognak ezen segíteni, ezen a helyzeten.
Hát akkor megint csak kapcsolnám ehhez a kérdést, hogy mit tehetünk mi, akik még aktívak vagyunk, hogy előre gondolkodjunk, és úgy gondolkodjunk előre, hogy az mindenkinek jó legyen. Tehát előre meneküljünk, ha úgy tetszik.
Hát egy olyan közhelyes szót tudok mondani, hogy öngondoskodás. Tehát ezt anyagilag is értem ezt az öngondoskodás dolgot, illetőleg mégiscsak fel kell iratkozni egy ilyen otthonba.
Mikor? Hány évesen?
Általában azt gondolom, hogy legalább 5 évet várni kell. Mondjuk nálam a Calvineumban. Vidéken nem jellemzőek ezek a nagyon hosszú várólisták, tehát tapasztalatból látom, hogy 5-10-15 fős várólistákkal dolgoznak. Ott be lehet kerülni, és ezt hallom egyébként az érdeklődőktől is, amikor így nagyon az utolsó pillanatban jönnek, és nekem 105%-ra van töltve az intézmény, amit a jogszabály maximálisan megenged. Szoktam mondani, hogy menni kell ki vidékre, mert nem tudják hova rakni a nénita bácsit, és akkor majd esetleg közelebb lehet jönni a városhoz. Mert én azt is megértem, hogy látogatni szeretnék, és nem mindegy az a napi plusz 20-30 perc, amíg kiérünk, meg visszaérünk, az már egy óra, és akkor a minőségi időből mondjuk a 2 órát oda tud szánni valaki anyára vagy apára, a 2 órában már csak 1 óra marad.
De gondolom, hogy nem csak emiatt népszerű a Calvinum, hogy közel van mondjuk adott esetben egy nyíregyházi lakos vagy gyereknek.
Én hiszem, hogy nem. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy megbecsült intézmény legyünk. A jogszabályoknak igyekszünk maximálisan megfelelni. Már 2013-ban engedélyeztettük a szakápolást, amely akkor még nem volt kötelező, és nem is volt elterjedt az intézmények között, de mégis egy nagy segítséget nyújt, hogy nem kell minden aprósággal betegszállítót hívni, és beküldeni az ellátottat a kórházba, mert órákat törődik egy betegszállítóban. Gondolok itt egy egyszerű katéter dologra, vagy bármilyenre, amit ugye csak szakápoló végezhet el. Nálunk a személyzet nagy része, hát most százalékosan nem is tudnám megmondani, de a 80-90% a szakápoló, aki a gondozásban, ápolásban részt vesz személyzet. Ez is egy hatalmas segítség, és ad egy minőséget az ellátásnak. A tárgyi feltételek újak és korszerűek, amikkel rendelkezünk, és hát nem utolsó sorban a református szemlélet, amelyet szeretnék kiemelni. Amire utaltam akkor is, hogy azt szeretném, ha otthonban éreznék magukat azok az ellátottak, akik a Calvinumot választották. Más milliót ad az intézménynek az, hogy nap mint nap, minden reggel áhítattal kezdünk. Az Istenhez való fordulás az a legnagyobb fájdalmat is könnyebben elviselhetővé teszi. Az is egy szokványos mondás, hogy a megosztott fájdalom az fél fájdalom, de ez fokozottan igaz, azt gondolom ebben a korban. Akár a lelkipásztorral, akár bármelyik dolgozóval tudnak 2 szót váltani az ellátottak, és azt egy törődő mosoly viszonzásával tudják fogadni, akkor minden nyomorult helyzet egy picit elviselhetőbbnek tűnik.
Jó volt egyébként látni a dolgozókat, akik meg tudták tenni, hogy elmentek vasárnap erre az ünnepélyes istentiszteletre, mert végül is annak nevezhető. Az emberben legalább egy személyesség kialakul, hogy mégis látja, hogy kik vannak ott, és kikre bízhatja ugye a szeretteit. Milyen az ellátottság? Ebben van-e nehézség?
Egyre nagyobb a nehézség. Nagyon nehéz munkaerőt találni, alapvetően munkaerőhiányban. A szociális szféra és az egészségügyi szféra ilyen váltásban működik, hogy így fogalmazok, munkaerő szempontjából. Amikor béremelés történik az egészségügyi szférában, az elszívó hatással van a szociálisra, hiszen ugyanazzal a végzettséggel vannak mondjuk nálam a szakápolók. Amikor a szociális emelik, akkor megindulnak a szociális szféra irányába az egészségügyből.
Mert mikor volt ilyen utoljára az utóbbi?
Szociális emelés? Igen. Hát nem tudom, de most 26-ra nagyon várjuk. Most nagyon be van ígérve. Annyit segített nekünk a kormányzat, hogy bevezették az egészségügyi pótlékot, amely már viszonylag kiegyensúlyozza a bérezését a szakápolóknak az egészségügyi és a szociális szférában. Így tudunk egyáltalán működni. Ez egy nagyon nagy segítség volt, de nagyon várjuk a 26-os béremelést, nagyon nagy szükség lenne rá a szociális szférában. Pont ezért például, amit említett, hogy egy páran ott tudtak lenni a hálaadó istentiszteleten. De nagyon nehéz például úgy működni, látok más szociális intézményeket, ahol nincs bentlakásos részleg, csak alapellátás, ők tudnak csinálni bármikor egy ilyen alkalmat, hogy együtt vannak a dolgozók, akár szupervízió, akár egy csapatépítés, bármire gondolhatok, egy közös ilyen hálaadó istentisztelet. Nálunk, mivel 24 órás az ellátás az év 365 napján, lehetetlen, hogy egyszerre egy helyen tudjunk lenni.
Tehát akkor mondjuk most az állomány felét láthattuk, a dolgozók
durván
felét?
Durván igen. Aki éjszakás volt, nem tud jönni, aki nappal látja el a műszakot, nem tud jönni, és sorolhatnám. Tehát, hogy ráadásul sokkal nagyobb létszámmal dolgozom, mint a jogszabályban előírt. Jogszabályban 100 főre 12 főt írnak elő ápolót, nálam a 60 főre 18 ápoló van.
Ez még egy szerencsés momentum, hogy így mondjam. Tehát azt is jelenti ez akkor, hogy mindig van felvétel a
gyakorlatilag igen, mindig fogadjuk körébe az önéletrajzokat. Most is fogadom az önéletrajzokat. Most is van gondolatunk, hogy hogyan lehetne átszervezni magát a működést a hétköznapokban. Jövő héttől szeretnénk ezt indítani, és ehhez is keresünk még ápolót. Igen, még ma is lesz meghallgatás.
egy nagyon picit eltérve ettől a témától, de mégsem szakemberként, mint aki tényleg ebben 20 éve úgy benne van, hogy éjjel-nappal és minden percét látja. Mit gondol a jövőt illetően, hogy milyen változást kellene, ha kellene elindítani egyáltalán bármilyen változást az idős ellátásban? És gondolok itt arra, meg lehet ilyeneket olvasni, hogy szerveződnek emberek, 15-en, 20-an, 30-an is vegyes korosztályban, egyfajta kommuna, valahogy így lehetne meghatározni talán ezt a szerveződést, hogy egymást ellátják, nem tudom igazából elképzelni, de biztosan van ilyen, hogy építenek is akár maguknak, vagy megvásárolnak maguknak egy nagyobb épületet, és ott többen együtt vannak, mert hogy kölcsönösen tudnak segíteni egymásnak, tehát ez is lehetne egyfajta jövőkép.
Talán. Egy ideig tudnak segíteni egymásnak, mert sajnos a betegség az rendszerint egy progresszíven előre haladó folyamat. Tehát előbb-utóbb oda fog mindenki jutni, bármelyikünk, hogy szükség van a külső segítségre. Mert elromlik a csap, azt valakinek meg kell csinálni. Ha nem tudok kikelni az ágyból, és csak annyi a nehézség, hogy hozni kell egy pohár teát, vagy ki kell nyitni az ablakot, ebben tud segíteni a szobatárs, vagy a lakótárs, vagy ahogy említette. De amikor már picit több segítségre van szükség, mert elestem, és teszem azt, egy szomnyaktörés szenvedtem, ott már segítségre van szükség.
Szaksegítségre.
Így van. Tehát ezért az hosszú távon, hogyha csak kommunákban gondolkoznak az emberek, ez nem lesz elég. Nagyon nagy létjogosultsága van ezeknek az intézményeknek. Nagyon sokba kerülnek, én ezt tudom. A térítési díjakat kifizetni sem könnyű, akár a családnak, akár magának az ellátottnak, de én azt gondolom, hogy nincsen más út, mint hogy ezt fejleszteni kell, ezt az ellátási formát.